Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma felnézünk az égre a Naprakészben, jóval a felhőkön túlra, és a Hold csak az egyik objektum, amelyről beszélgetni fogunk. Szó lesz a megjavított 24 milliárd kilométeres távolságra lévő Voyager 1-ről, szó lesz a nemzetközi űrállomásról, a James Webb teleszkopról, arról, hogy miért fontos a kínaiak által most lehozott 2 kilogramnyi holdkőzet. Mit tudnak kiolvasni a csillagászok a fiatal univerzum máig sosem látott szupernova robbanásainak folyamatából? Miért indul idén több küldetés is a Holdra? Presztízs vagy annál jóval több az űrkutatás? Mennyire van közel a Mars kolonizálása, a kisbolygók bányászata? Ezekről a kérdésekről mind-mind szó lesz a mai Naprakészben, amelynek egy igazán különleges meghívottja van. Kis László, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója a vendégem. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagy örömmel!
Néha nem árt felnéznünk még úgy is, hogy nagyon bonyolultnak tűnik ott fenn sok minden számunkra, kisemberek számára, és kicsit, mintha most nagyobb lenne a káosz a szokásosnál. Gondolok arra, hogy június 28-án felrobbant egy orosz műhold, egy használaton kívüli műhold, az űrállomás legénysége egy órára be kellett húzódjon a dokkolt űrhajókba, és eközben kitolták a küldetés elméleti maximum hosszát a Boeing Starliner esetében. Nyilván a tavalyi szivárgás még nagyobb probléma volt ott fent. Kockázatnak hívják azt, ami most zajlik, vagy ez még belefér az űrkutatásba?
Ez a normális módon, tehát a világűr az nem egy barátságos hely, az nem nyeretlen két évesek számára egy játszótér, oda egy komoly technológiai szintet el kell érni, és pont például a Boeing Starlinernek az esete mutatja azt, hogy még nagy múlttal rendelkező, ténylegesen a légi közlekedésben majdnem domináns cég is, aki az űrbe is sokat gyártott, sem biztos, hogy azonnal képes előállítani azt a terméket, amire jó 10 évvel ezelőtt a NASA egy másik céggel együtt, ugye SpaceX-el együtt kiválasztotta. Szóval az űr az igenis high-tech, a high-technél pedig a legkisebb hiba is azonnal kiütközhet.
Ha már high-tech-et említünk, 47 évvel ezelőtt is high-tech volt, mert hogy június 27-e óta, azt hiszem jól emlékszem a dátumra, újra élnek a Voyager 1-nek a tudományos adatokat küldő műszerei. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez az az űrszonda, amely a csillagközi teret vizsgálja, 24 milliárd kilométeres távolságra van jelenleg a Földtől, ismétlen 47 éve küldtük föl. Hát már akkor ott tartott a technika, akkor hol tart most?
Hát azért nem teljesen ennyire egyszerű az összehasonlítás, hogy a Voyager szondák, amelynek a fő célja a Jupiter és Saturnus megközelítése volt, ugye a Voyager 2 aztán folytatta az Uranushoz és a Neptunushoz, 86-ban Uranus, 89-ben Neptunus. Ugye ez a két szonda az, amelyek mindmáig működnek, az 1970-es évek technológiája van a fedélzetükön, de akkoriban eléggé időt állóan terveztek a NASA-nak a munkatársai. A kozmikus perspektívát szerintem nagyon szépen illusztrál, hogyha belegondolunk abba, hogy ez a 24 milliárd kilométer, hű, de milyen bazi messze van, gondolná az egyszeri hallgató, és tényleg hű, de milyen bazi messze van, mert hogy 160-szor messzebb van már a naptól a Voyager 1, mint a Föld a naptól, tehát a napföld távolság csillagászati egység 160-szorosánál jár, de ez valójában igazából egy fény napnak is nevezhető távolság, körülbelül egy ilyen pár százalékos pontossága, ami azt jelenti, hogy a Voyager 1-nek a kommunikáció úgy zajlik, hogy innen a Földről azt mondjuk, hogy hello Voyager 1, várunk egy napot, nem történik semmi, várunk még egy napot, és akkor a Voyager 1 visszaszól, hello Föld, mit akarsz? Hiszen egy napig tart, míg oda elérkeznek a rádióhullámok, és akkor ő reagál azonnal, akkor még egy nap, mire visszaérnek, és megint csak ezzel soknak tűnik. De ha arra gondolunk, hogy a Proxima Centauri, jön az előbb említett, hogy a csillagközi teret vizsgálja, haj, de messze vagyunk még attól. Szóval a Proxima Centauri, a legközelebbi csillag, az ugye 4 1/4 fényévre van tőlünk, az olyan nagyjából most hirtelen nehéz 365-tel megszorozom a 4,25-et, de szerintem olyan 1600-1800 fénynap, akkor azt mondjuk, hogy 47 év alatt eljutottunk egy fénynapra, ami a legközelebbi csillag távolságának az 1800-ad része, ami azt jelenti, hogy nagyjából ezzel a technológiával olyan 60-70 ezer év alatt jutnánk el a legközelebbi csillaghoz. Tehát még nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy az úgymond igazi csillagközi teret vizsgáljuk. Az mindenképpen igaz, hogy a Voyager 1, Voyager 2, sőt, én azt hiszem már a New Horizon is átlépte a helioszférának a határát, az a térrész, az a nagyjából gömb alakú térrész, amin belül a napból származó plazma és annak a mágneses tere fölülmúlja a csillagközi térben levő mágneses teret, és ennek köszönhetően le is árnyékolja a naprendszer belsejét a kozmikus térrészből érkezett töltött részecskék elől. Most már ezen átlépett az ilyen heliopauzának nevezett régión, és most már tényleg azokkal a kozmikus részecskékkel találkozik a Voyager 1, amelyek a csillagközi térben röpködnek, de még mindig nagyon közel van a központi csillagunkhoz, a naphoz.
Miért fontos nekünk az, hogy minél tovább működjenek a Voyager űrszondák?
Hát természetesen azért, mert ez jelenleg az emberiség által elkészített működő eszközök közül a legtávolabbik, tehát ennyire nyújtotta ki ma az emberiség a technológiai csápjait a kozmoszban. Még egyszer, 24 milliárd kilométer, így kimondva elég soknak tűnik, egy fénynapként már azért fogalmazunk úgy, hogy óvatos szerénységre, én tudom, azért még tulajdonképpen itt a közelben van az összes eszközünk, ami fölmérte a dolgokat, nincs ezzel semmi baj, igazából azt kell megérteni, hogy az univerzum az egy iszonyatosan nagy és nagyrészt üres hely, és azt, hogy mi itt egy gyönyörű szép kék bolygón élhetünk, és ennek a kék bolygónak a sorsa olybá tűnik, hogy egyre inkább a kezünkbe került, rámutat arra, hogy az emberiség civilizációs és kulturális felelőssége ezen bolygó lakható égitestként történő megőrzése.
Szeretném, hogyha erről még beszélgetnénk, de itt ott van a 12 milliárd dolláros kütyünk, a James Webb űrtávcső. Ezzel nem tudunk sokkal többre menni, mint a 47 éves Voyager-ekkel?
Hát nehogy nem, de annak egész más a célja. Ugye a James Webb az egy általános célú űrobszervatórium, ami azt jelenti, hogy ki van téve tőlünk 1,5 millió kilométerre a Hold távolságának a négyszeresére a nappal ellentétes irányba. Ezt az égi mechanikusok úgy hívják, hogy a Lagrange pontok közül a kettes számú, ami azt jelenti, hogy a nap, föld, James Webb így egy egyenesbe esik, és a James Webb ugyanúgy járja körbe a napot, mint a földünk, tehát így egy kvázi, mintha földhöz lenne rögzítve egy ilyen nagy hosszú bottal, kis túlzással, azaz nem változik a földhöz viszonyított helyzete, csak egy nagyon picikét, mert nem pontosan abban a pontban van, hanem körülötte kering, ez az égi mechanikai stabilitás miatt van. A James Webb az olyan, mint egy földi bazinagy óriás távcső, csak nem a föld felszínén van, hanem ki van téve tőlük 1,5 kilométerre, és gyakorlatilag versenypályázati rendszerben a világ csillagászai hát ötleteket adnak be, amit aztán döntő bizottságok évente egyszer elbírálnak, és akinek a legígéretesebb a tudományos programja, az megkapja a műszeridőt, ami alatt számára gyűjtenek időt. Én nagyon büszkén szoktam mondogatni a magyar csillagászok közül, hogy a Csillagászati Intézet Budapest, illetve a Szegedi Tudományegyetem csillagászai rendszeresen nyernek el saját jogot műszeridőt, távcsődőpályázatokat a James Webben, amivel a klasszikus csillagászati megfigyeléseket új műszerekkel, új hullámosztartományban, az infravörös, azaz a hősugarak birodalmába hát lehet hát folytatni, ezáltal a föld felszínéről elérhetetlen és lehetetlen vizsgálatokat vagyunk képesek folytatni. De még egyszer, ez klasszikus csillagászat, ez nem az az aktív űrkutatás, mint amit mondjuk a Voyager szondák megvalósítanak, amikor ténylegesen helyszíni méréseket végzünk a kozmosz különböző pontjai. Tehát ez, érteni kell, hogy ez két különböző dolog.
Ez az utóbbi dolog, ez miért fontos? Miért fontos az, hogy máig sosem látott szupernova robbanásoknak a folyamatába tudunk betekinteni a James Webb űrtávcső által?
Ugye a csillagászatra azt szoktam mondani, hogy a földi légkörön túli világ fizikai összefüggésével foglalkozik. A csillagászat az a fizikának az egyik ága, ami azt tanulmányozza, hogy milyen törvények szabályozzák odakint a dolgokat. Ugye annak idején klasszikus kérdések voltak az égi mechanikai kérdések, hogyan és miért keringenek a bolygók úgy, ahogy. Ez ugye a 19. század közepéig iszonyatosan komplikált matematikai módszerek kidolgozását igényelte, és ha valaki megkérdezte, hogy akkor ennek mi az értelme, valószínűleg senki nem tudta volna megválaszolni azt, hogy hát majd 200 év múlva lesznek műholdak a Föld körül, ezeket hívjuk GPS-szondáknak, amelyek rádió jeleikkel lehetővé teszik azt, hogy akár méternél pontosabban bárki megmondja a zsebében levő okos eszközzel, hogy hol van éppen. És bizony, ugye ennek a pontosságnak az eléréséhez még a jó öreg Albert Einsteinnek az általános relativitás elméletét is bele kell venni. Neki se az volt, az járt a fejébe, hogy miért érdemes megérteni a téridő görbületét a gravitáció jelenlétébe, hogy majd akkor aztán tényleg méter pontossággal megmondhassuk, hogy a Föld felszínén hol vagyunk a műholdas rádiójelek alapján, de tulajdonképpen ez a helyzet. És ugyanígy lehet, hogy nem hónap fogunk majd kilépni a csillagközi térbe, de mondjuk így legalább a naprendszer távoli vidékein is olyan fizikai folyamatokat kell majd akár űrhajósként, akár űrszondát küldő űrkutatóként érteni, amelyeknek a megértését csillagászati megfigyeléseken keresztül szolgáltatják. Harmadik pont, az anyag viselkedése, hogy miként dolgoznak a fizikai folyamatok különböző plaszmákba. Mit tudom én, atombombát fel lehet robbantani, de abban adott esetben nagy pusztítást, hidrogénbombát fel lehet bombát robbantani, de megint csak nagy pusztítást végzünk. A csillagok belsőben a szabályozott fúzió, a csillagok halálakor bekövetkezett robbanásszerű fúziós reakcióknak a megértése, ami csillagászati megfigyelések értelmezésén keresztül történik, általában véve az anyag viselkedését tanulmányozza, szélsőséges körülmények közepette, olyan szélsőséges körülmények közepette, amelyek a Földön nem reprodukálhatók, vagy ha reprodukáljuk, akkor olyan gyorsan elpusztulunk bele. Ez nem lehet célja senkinek. Tehát az, hogy megismerjük a természet működését, az az alapkutatás számára egy fontos kérdés önmagába véve, a társadalom pedig néha 100 évvel, 200 évvel később pedig akár hasznosíthatja is ezeket. Úgyhogy a szupernovák, hogy miért érdekesek a James Webbe, azért, mert a természet ismeretéhez hozzátartozik az ő értésük is, és aztán ennek a társadalom számára lesz-e adott esetben majd haszna valamikor, én azt gondolom, hogy igen, csak azt nem tudom megmondani, hogy mikor.
Kis László, a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója mai napra kész vendég. A beszélgetésünket a nemzetközi űrállomáson kialakult helyzettel kezdtük. Mennyire komplikált kérdés ma a nemzetközi űrállomásnak a jövője? Egyrészt ugye ott az orosz-ukrán háború, másrészt tehát a természetes életkorát túl teljesítette már a nemzetközi űrállomás. Aztán ezt a Földön itt lent úgy mondjuk, hogy a születéskor várható élettartama az most már jóval
nagyobb. Az már rég. Tehát ugye mondhatjuk azt is, hogy a minőségét megőrzi, tehát föliratom, hogy élelmiszerekre rá van írva, hogy 2024. június 12. Most a hónap után veszek egy tejföld, amire rá van írva, hogy minőségét megőrzi 2021. március 15, azt nem valószínű, hogy el fogom fogyasztani. Na most a nemzetközi űrállomás is már rég túl van a szabatosság idején. Ugye az űrbe tett eszközökkel mindenféle dolog történik, a mágneses terekben a sugárzás bombázása, kozmikus részecskék, a napból érkezett plazma, ami oké, a mágneses tér nagyjából megvédi, de azért ott történnek dolgok. Én még soha nem voltam, megmondom őszintén, elektronika. De az biztos, hogy űrbe helyezve, ha elektronika lennék, nem érezném jó magamat, hogy állandóan bombáznak mindenféle ilyen töltött részecskék. Tehát a nemzetközi űrállomásnál, ami egy nagyon fontos komplikáció, mint az életünkben nagyon sokszor, az a jogi háttér. Ugye nemzetközi, tehát Amerika, az Európai Ügynökség, Japán, Kanada, ott van benne minden, kivéve a kínaiakat, és ugye nagyon sokáig az oroszok is, hát tulajdonképpen hát most is ott vannak, hiszen most is van űrhajó hozzá kapcsolódva a nemzetközi űrállomáshoz. Ugye nagyon sokáig az oroszok voltak egyedül képesek embert fölvinni az ISS-re, a nemzetközi űrállomásra. Az Egyesült Államok ezt a képességét most már legalább két módon is tudja pótolni, bár a Boeing-féle pótlás az még fogalmazunk így köhög, mint egy tüdőbeteg, de a SpaceX-nek a Dragon kapszulája ez nagyon szépen jól működik most már 4 éve folyamatosan. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy a nemzetközi űrállomásnál a különböző országok, hatalmak, szervezeteknek az együttműködése, ezeknek a határidő lejárta, azoknak a határidő meghosszabbítása, az ami mindig kérdés. A nemzetközi űrállomás kapcsán az oroszokkal volt egy megállapodás, ami vagy 24-ben idén, vagy 25-ben járt volna le, vagy jár le, és ha jól rémlik, akkor valamikor a orosz-ukrán háború kitörése után nyilatkozta az akkori orosz ügynökség vezető, Roscosmos vezetője, hogy már nem fogják meghosszabbítani ezt az együttműködést. Tehát ők azt mondták, hogy köszönjük szépen, nekünk ennyi elég volt a nemzetközi űrállomásból. Én azt gondolom, hogy nyugaton is voltak, akik föllélegeztek, mások pedig elkezdték törni a fejüket, hogy jó, de akkor mivel fogjuk majd módosítani a nemzetközi űrállomásnak a földkörüli pályát. Mert ugye az van, hogy 400-500 km közötti magasságban van, és ott azért van nagyon kicsike, de mégiscsak létező súrlódás, mert nem teljesen a vákumban van, és folyamatosan közeledik a föld felé, és rendszeresen meg kell nyomni, meg kell emelni rakéta hajtóművekkel a nemzetközi űrállomást. Ezt eddig az oroszok csinálták. Ugye azt mondja Amerika, hogy most már ezt én is meg tudom csinálni, és hát majd hiszük, ha látjuk. De én arra emlékszem, hogy azt hiszem, hogy pár hónappal ezelőtt még az Egyesült Államok is azt mondta, hogy 2030-nál tovább nem kívánja a nemzetközi űrállomást fenntartani, mert egyszerűen annyira előregedett és elavult technikák vannak beépítve, ezért aztán egy olyan pályára állítják majd, ugye ez a deorbitálás, ugye a földbe való visszazuhanás pályája, aminél az a jó pálya, ami valahogy a sűrű légkört a csendes óceán fölött éri el, ami ugye a földnek nagyjából felét fedi le, és ha ott elég darabjaira hullik és becsapódik az óceánba, akkor néhány szomorú szemű bálnán és delfinen kívül senki más nem zavar. Tehát lakott terület fölött nem szabad ilyet visszajuttatni, ezt ugye az oroszok és a kínaiak is csinálták már, az nem egy barátságos tett valójában. Amerikaiak is csináltak már ilyet véletlenül, ugye legutóbb éppen Floridába esett le egy valami, amit talán a nemzeti űrállomásról esett le. Szóval a lényeg az, hogy ezt egy nagyon gondosan megtervezett műveletként kell elképzelni, és a vége az, hogy szép nagy tűzgömbként megsemmisül. Erre ma a legjobb becsült idő az 2030, tehát dátum, ez még 6 év múlva lesz. Ugye na, azt akarom mondani, hogy nagyon sok minden nehéz előrejelezni a jövőt különösen, tehát hogy ez tényleg 2030 lesz-e, vagy már akár előbb, vagy aztán megint meghosszabbítják majd 1-2-3 évig, ezt ma még szerintem senki nem tudja felelősen kijelenteni.
De hogy azt kijelenthetjük, hogy ott fent nekünk valami kell, tehát valamire ott szükségünk van, ahol kutathatunk, és a kínaiaknak már van egy ilyen menyei palotájuk.
Nyilván nem véletlen, hogy fölhúztak a kínaiak egy saját űrállomást, ugye Tianwen ugye menyei palota. Idén ősszel várható például, ez egy csillagászat érdekesség, hogy a Chinese Space Station teleszkóp is oda kerül, az egy 2 méteres tükrös teleszkóp lesz, ami nem azt mondom, hogy fölváltja vagy kiváltja a Hubble távcsőnek a képességeit, de hát ugye az amerikaiaknak a Hubble távcső az 2,4 méteres tükör átmérőjű, ez 2 méteres lesz, a Hubble távcső az ultraibolyától közel infravörösig képes képeket és színképeket készíteni, ez nagy erőssége a Hubble-nek, főleg az ultraibolyás spektroszkópia. Na most a kínaiak nem foglalkoznak spektroszkópiával a publikus adatok alapján, hanem ilyen nagy kamera, CCD kamera mozaik lesz majd a primér fókuszba, vagy hát valamilyen fókuszségba, és ezzel az égboltról nagyon éles képeket fognak tudni készíteni, ahol például majd szupernovákat is fognak vizsgálni. Tehát, és ennek például egy nagyon nagy előnye lesz a Hubble-höz képest, hogy kötelékben fog repülni a kínai űrállomással, és az idő 90%-ában le lesz csatollarról, és akkor végzi a méréseket, amit a kínai és adott esetben nemzetközi tudós csapatok kérnek, hogy elvégezzen, és aztán idő 10%-ában pedig ismét rákapcsolódik a kínai űrállomás, és akkor az űrhajósok meg tudják javítani. Valahol már kívül cserélni valamilyen továbbító CPU-t, vagy GPU-t, vagy akármilyen kommunikációs elemet, azt nagyon könnyen meg lehet csinálni. Ugye a Hubble űrtávcsőnél ez nem volt így kitalálva, és ott azért lehet tudni azt, hogy amikor még repült a Space Shuttle, az űrrepülőgép, és az utolsó szervizmisszió, az, ha jól emlékszem, 2009-ben vagy 2010-ben volt, akkor azért egy-egy olyan Hubble űrtávcsöves szervizmissziónak az összköltsége az nagyobb volt, mint adott esetben legyártani egy új Hubble űrtávcsövet. Tehát költséghatékonyság szempontjából valójában olcsóbb lett volna nem javítani a Hubble-t, hanem kidobni egy újabbat földkörüli pályára, de ezt nem vállalta föl senki annak idején. Hát van ez így. Szóval a kínaiak ezt mondjuk kicsit ügyesebben csinálják.
Itt nagyon fontos volt, amit ön mondott itt az imént, hogy a kínaiak és adott esetben nemzetközi tudós gárda, mert hogy vannak a külön utasok, és vannak azok, akik egymásra vannak utalva az űrversenyben, és ilyen külön utasnak tűnik Kína, és az összes többiek, mintha egymásra lennének utalva. Tehát gondolok itt arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok sem képes önállóan megcsinálni valamit.
Hát
Kanada,
képes
Japán.
Lenne, ha nagyon akarná, de Amerika most éppen sok mindent akar, de ő se tudja pontosan, hogy mit. Ugye van egyfajta olyan politikai bizonytalanság az Egyesült Államokban, ahol a merre van az arra, a hosszú távú stratégiaváltás az mindig bizonytalanságot szül, ezért aztán nem biztos, hogy képes annyi forrást allokálni egy-egy területre, mint amennyit valójában képes lenne, vagy szükséges lenne. Azért annak idején, amikor az Apollo programot Kennedy elnök bejelentette, és aztán a 60-as években végigvitték az egészet, ott pénzparipát, fegyvert nem kíméltek, annak ellenére, hogy éppen egy vietnámi háború is zajlott párhuzamosan. Tehát itt mindig is az akarat számít, a döntéshozókban az elszántság. Kína egyértelműen azért annyira különutas, Amerika Egyesült Államok kitiltotta az összes olyan projektből, amiben ők részt vesznek. Tehát itt a, mondjuk így azt, hogy ez egy hosszú történet, de a 90-es években történt több olyan, mondjuk így azt, hogy szellemi tulajdon elbirtoklás a kínai űrcégek által, amelyekre Amerika teljes joggal megorolt, és azt mondta, hogy jó, ezt ti elloptátok, akkor soha többet nem jöttök a közelembe se. Úgyhogy a Kína ilyen értelemben egyfajta kényszerből lett különutas, de például a holdbázis kapcsára a kínai nemzetközi holdkutató űrállomásnál még a orosz-ukrán háború előtt egy évvel az oroszokkal, a kínaiak is aláírtak egy együttműködési megállapodást, mert pontosan tudja Kína, hogy ő sem képes mindenre. Most ugye ott megvan a szükséges politikai akarat és döntés, de azért a források azért előbb-utóbb mindig szűkösekké válnak, amennyiben a politika az alapvetően meghatározó erő. Ha már gazdasági hasznot kitermelő tevékenységé válik az űrtevékenység, az űrkutatás, akkor az esetben megkereshetik a szükséges fedezetet a nagy ambíciójú programokra a dolgok. Ugye Elon Musk ezt szeretné valójában az emberes marsutazáshoz, hogy ő ne függjön politikai döntéshozókra, hanem milliárdokat megkeressen arra, hogy ő saját maga megfinanszírozza az emberes marsutazást, vagy legalábbis nagy rész saját maga. Hogy Kínában ezek hogyan történnek, ez a teljes átláthatatlanság mellett ezt nehéz eldönteni, de az biztos, hogy az űr az egy olyan hely, ahol a pusztán csak a rendkívül kegyetlen természeti körülmények előírják, követelik, hogy nemzetközi együttműködésben történjen minden.
Kis László, a Honrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója mai napra kész vendége. Van a három űrnagyhatalom, Amerika, Oroszország és Kína is, hát vannak a többiek, akár így is mondhatnánk leegyszerűsítve. A játéktér nagy, nyilván nagyon-nagyon nagy, de egyre több a magánszereplő is. Kinek áll a zászló az űrkutatásban, az űrversenyben?
Hát én a felsorolásban még azért oda tenném Indiát is, mert nagyon nagy ambícióval, nagyon-nagyon fejleszti magát. Nyilván a populációja már meghaladta Kínáit, de a gazdasága az még messze elmaradt, de azért erősödik folyamatosan India is. És ugye Indiának is volt már holdszondája, volt már marszondája, volt már kisbolygó szonda is tervezetben mindenképpen. Tehát, hogy ki fog az egészből nyerni, én hadd fogalmazzam meg azt a vágyamat, hogy az emberiség nyerjen. Tehát bárki is legyen a szereplő a legvégén, legyen már az egész emberisége a nyertese a dolgoknak. Tehát most mit tudom én, a műholdas telekommunikáció, vagy műholdas helymeghatározás az alapvetően katonai alkalmazásként indult el, és mindmáig vannak ugye katonai alkalmazási a dolognak, hiszen a legtöbb ilyen földlevegő, vagy levegő-földrakétát ilyenek irányítanak, de alapvetően mégiscsak azért az egész emberiség hasznára fordítódott a technológia. Ugyanígy a időjárása, a műholdak megfigyelik a földet, és aztán a viharokat előrejelzik, ez az egész emberiség számára haszon. Tehát én ilyen értem azt mondom, hogy nekem tök mindegy, hogy ki lesz a legfőbb szereplő, de aztán amit csinál, az ne csak a saját zsebét tömje, nyilván az lesz az elsődleges célja a privát cégeknek, hanem legyen egyfajta olyan járulékos haszna az egésznek, aminek aztán nagyon sokak élvezői lehetnek, nem csak a kiemelt kevesek, hanem mondjuk így az egész emberiség. Ugye a szélessávú internet szolgáltatás a világűrből, ami most például ugye a SpaceX-nek a nagy vállalkozása, meg másoknak is, az egy olyan dolog lehet, ami nem biztos, hogy jó, ezt még nem tudjuk, de hogy az Internet of Things, a dolgok internete az alapvető infrastruktúraként igényli azt, hogy legyen a világ bármely pontján, bárhonnan bármikor elérhető széles sávú internet kapcsolat. Ezt a világűrből tűnik jelenleg legkönnyebben megoldhatónak, úgyhogy hát annak aztán ki milyen hasznát fogja látni, ezt még mi sem tudjuk biztosan. Azt gondolom, ezt már sokszor megfogalmaztam különböző helyeken, hogy mindaddig, ameddig a politikai döntéshozók teljesen múlik, hogy mi történik odakint, addig ez az egészben benne lesz az, hogy meddig számít presztízs kérdésnek. Az, hogy egy-egy ország valamit elérjen, fölmutasson. Ugye nagy tanulsága az Apollo programnak, az emberes holdutazásnak, hogy 69-72-ig Egyesült Államok megmutatta, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, mi vagyunk a legjobbak, be. És onnantól kezdve el is párolgott mögül a politikai támogatás, le is állt, 50 évig nem is történt semmi. Most az Artemis-szel azt mondják, hogy hát egy hasonló, de nem azt folytatják, mint az Apollo, hanem egy új hold, új emberes holdprogramot indítottak el. Azt mondom megint csak, hogy ameddig ez nem lesz önmagát fönntartó gazdasági tevékenység, hasznot hozó gazdasági tevékenység, addig ez hosszú távon nem lesz fönntartható. Addig mindig is azon fog múlni, hogy kinek számít éppen fontos presztízs kérdésnek, hogy ő megfinanszírozzon valamit állami pénzből. Úgyhogy itt nagyokat tudok sóhajtozni, és csak én bízom benne, hogy azért az emberiség eddig még minden technológiai ugrásnál, vagy nagy fejlesztésnél képes volt az árnyoldalak mellett megerősíteni a közös hasznot hozó tevékenységet is, és bízom benne, hogy az űrbéli versenynek is alapvetően lesznek ilyen jó hozományai is.
44 év után ismét magyar űrhajóst ünnepelhetünk. A tervek szerint az idei év végén, vagy a 2025-ös év elején Kapu Tibor indulhat a nemzetközi űrállomásra. Ez dicsőség, presztízs, vagy azért Magyarország számára, számunkra ez annál azért jóval több?
Hát a dicsőség, presztízs az pipa, az biztosan az lesz. Ugye az állítás az, hogy föl fog menni év végén, jövő év elején, és kísérleteket fog elvégezni a önmagán, és egyébként ilyen nagy adat, rengeteg szenzor lesz a testén, és aztán majd a orvosok utólag megvizsgálják, hogy pontosan milyen hatással is van rá a súlytalanság, az űrbéli környezetbe tartózkodás, az ottani megfeszített munka. Én azt tudom mondani, vagy azt gondolom a programhoz semmilyen kapcsolódással nem bíró egyszerű csillagászként, hogy annak idején, amikor a Farkas Bertalan megjárta a világűrt, utána a 80-as években elindult egy olyan fejlődés a magyar űrkutatási területen, aminek eredményeként lett például mondjuk a mindenféle doziméteres sztori, ami aztán a nemzeti űrállomásra is fölkerült, ugye a Rosetta szondához, a magyarok által megépített leszállóegység központi számítógép, ugye a Philae-nek, vagy akár csak a Vega szondának, a Szovjetunió által elküldött, és aztán Oroszország által lezárt Vega küldetésnél is egy kamerát építettek itt a magyar űrkutatók. Az mind azt gondolom, hogy annak volt köszönhető, hogy az űrhajós fölhívta a figyelmet a döntéshozók fejébe, hogy hoppá, ez itt egy érdekes és fontos terület, és van itthon tudás, ami ezen a területen kamatoztatható. Én nagyon bízom benne, hogy ez a mostani magyar űrhajós küldetés is sok minden érdekes, konkrét eredmény mellett hozni fog egy ilyen járulékos hasznot is, hogy az űrtudatosságot a magyar társadalomban, a magyar döntéshozókban emelni fogja, és aztán az ehhez a szektorhoz kapcsolódó tudományos és ipari és technológiai szereplők ennek úgymond haszonélvezői lehetnek, megint csak úgy, hogy a nap végén a fő haszonélvező mégiscsak a társadalom lesz, majd valamikor a jövőben. De hát megint csak azt tudom mondani, hogy sok minden nehéz előrejósod, de a jövőt különösen.
Azt azért fontos hangsúlyoznunk, hogy Magyarországnak az ég felé nézése, hogy fogalmazzak plasztikusan, jelenleg is sikeres. A Földet megközelítő kisbolygók kutatásában például az élvonalhoz tartozik Magyarország. Ez olyan katasztrófa megelőző munkakör, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát én ezt a természeti környezeti monitorozásához írom, mint amikor nézik, hogy most jön az árvíz a folyón, majd nem jön, és akkor mérjük a vízmagasságot. Ez attól persze egy kicsit magasabb szintű dolog. Ugye Piszkéstetőn a Csillagászat és Földrajzi Kutatóközpont Konkordegen Miklós Csillagászat Intézetének a megfigyelő állomásán van egy olyan jó kis távcsövünk, a Schmidt teleszkóp, amivel pár évvel ezelőtt elvégeztünk egy nagy műszerfejlesztést, aminek köszönhetően azt gondolom, hogy tehát nem én gondolom, a számok is ezt mutatják, hogy Eurázsia leghatékonyabb kisbolygó, földsúroló kisbolygó felfedező eszközét hát raktuk össze. Sájászé Krisztián neve fémjelzi ezt a területet, és eredményességét jól mutatja azt, hogy az elmúlt 2 évben 3 olyan kisbolygót is felfedezett, még csillagászati megfigyeléssel, ami aztán néhány órával később meteoritként becsapódott a Föld légkörébe. Ugye 2022-ben Izlandon lett az Északi-tengerben, 2023-ban Normandiában, Franciaországban, 2024-ben pedig Berlin mellett az ég nem csak az angyalok által, hanem egy tűzgömb által is megvilágosodott, és aztán kődarabonként megtalálták a becsapódott kis égitestet. Na most mindez közvetlen földi károkozást igazából nem jelentett. De már a 2022-es legelső becsapódó kisbolygó felfedezésekor rádöbbentünk arra, azért 2022 márciusában volt, pont az orosz-ukrán háború megkezdése után nagyjából 2 héttel, hogy azért alapvetően, amikor egy 10 méteres szikla a Föld légkörében, megatonnás robbanás keretében megsemmisül, akkor az jó, ha előre tudjuk jelezni. Mert egy felfokozott, feszített, vagy feszült nemzetközi politikai helyzetbe senki se gondolja jónak, hogyha egymással szemben álló nagyhatalma közül valamelyik területe fölött hirtelen a semmiből történik egy megatonnás robbanás, és ők nem tudnak róla. Mert adott esetben gondolhatják azt, hogy a túloldal most dobta rájuk az atomfegyvert. Tehát ilyen értelemben van egyfajta olyan plusz járulékos haszna ezeknek a becsapódás előtti kisbolyó felfedezéseknek, amit korábban nem mondtunk volna nagyon jelentősnek, de most 2024-ben azt gondolom, sajnos egyébként, hogy ez a jelentőség ez igenis kimagaslik, és hát mondjuk el azt, hogy az elmúlt 16 évben, 2008 óta összesen 8 ilyen kisbolygó előrejelzett becsapódás történt, abból 8-ból 5 amerikai, 3 magyar. Tehát azt gondolom, hogyha forrásokkal és a lakossággal súlyozunk, akkor Magyarország ebbe egyértelműen most perpület vezeti az egész területet. Hát ehhez kell az a csapat, illetve Sájászki Krisztiánnak a kiválósága, aminek meg a módszertan és know-how, amit ő alkalmaz, aminélkül ezt mi nem tudnánk, de az eszközök is hát nagyon hasznosan fölletek fejlesztve 2016 és 20 között egy EU-s pályázati támogatásnak köszönhetően. Úgyhogy ez a természeti környezetünk, űridőjárás, ugye a szakkifejezés erre az egyébként az, hogy bolygóvédelem, planetary defense, de ebbe van némi nagyképűség. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy nevezzük nevén a gyereket, földközeli kisbolygók felfedezése, potenciális becsapódásának előrejelzése, ez szerintem egy nagyon izgalmas csillagászati megfigyelés, ami közvetlen földi hatások, kozmikus hatások és kockázatok területen hát végrehajtott aktivitást jelez.
Kis László, a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója a mai napra kész vendége. Most ott fentről, mintha a legnagyobb szenzáció az lenne, hogy a Hold sötét oldaláról visszatért a kínai űrszonda, és hát nem csak visszatért, hanem hozott 2 kilogrammnyi kőzetmintát is. Miért fontos ez? Már van Hold kőzet.
Hadd morranjak egy nagyot, ugye ez a sajtóban nagyon sokszor így hivatkoznak rá, hogy a Hold sötét oldala. Nem, ez a Hold túlsó oldala. Ugye a Holdon 29 nap alatt megy végig a nap, nappal és éjszakának a változása, 2 hétig van sötét, 2 hétig van világos, úgyhogy ahol a kínaiak most leszálltak a Chang'e 6 szondával, az a Hold túlsó oldala, a Földről nem látszó oldal. Ugye azt kell tudni, hogy a Holdunk alapvetően az árapályerőknek köszönhetően egy olyan kötött keringéssel kering bolygón körül, hogy mindig ugyanazt a felét, ugyanazt az arcát fordítja a Földünk irányába. És a túloldal az a Hold túlsó oldala, a Földről nem látható oldal. Oda a szondát küldeni azért macera, mert a Földdel való direkt kapcsolattartás nem lehetséges. Kell egy átjátszó relé műhold a Hold körüli pályára, ami aztán lehetővé teszi, hogy átjátszó állomásként a rádióadatok menjenek a Holdról a Földre, meg a Földről a Holdra. Ugye most a déli pólus vidéken szállt le a Chang'e 6, és onnan hozott vissza 1935 gramnyi kőzet mintát egy olyan területről, amilyen típusú hold területről még soha nem kaptunk földi laborok által megvizsgálható kőzet mintákat. Ott egy nagy becsapódás történt, ami létrehozta ezt a déli Aitken medencét, és annak is a déli Apollo valamilyen nagy kör, 500 kilométeres nagy felszínforma, Az a mondás, hogy a Hold, amikor létrejött, utána egy nagyjából 2-300 millió évvel később történt ez a hatalmas becsapódás a Hold déli pólus vidékén. Tehát ott egész más története van a felszínnek, mint azon a Hold felén forduló oldalán levő helyszíneken, ahonnan már kaptunk vissza köveket. Tehát igazából ez olyan, mintha a Földről egy űrlény kőzet mintákat gyűjtene, és eddig kizárólag Európából szerzett mintákat, és most mondjuk a Szaharából is hoz, vagy most mondjuk hoz Ausztráliából, és egy teljesen más jellegű felszínforma, meg teljesen más hát történettel bíró terület, mint mondjuk Európa. Szóval ilyen jellegű új megismeréseket várhatunk a déli pólusvidékről visszahozott kínai kőzet mintákból. Hát ez azért fontos, mert a hold déli pólusvidékére fókuszál az űrkutatás, ha lesz emberes holdbázis, az mindenképpen a hold déli pólusvidékén lesz, igazából egész konkrétan a hold déli sarkvidékén, a Shackleton kráter mellett, ahol állandóan árnyékban lévő kráter fenekeken jég található, ami aztán vízi alakítható, a víz átalakítható oxigénbe, meg hidrogénre, és akkor vagy beszívjuk, vagy energiát csinálunk belőle, tehát ténylegesen egy helyszín erőforrás hasznosítás biztosító területen hold déli pólusa. Ezért aztán annak a megértése, hogy ott mi van, mi lehet, mi nincs, meg mi nem is volt soha, az alapvetően alkalmazott tudás is lesz majd, akár adott esetben a következő 10 éven belül. Úgyhogy a kínaiaknak jár az elismerés, hogy képesek voltak ezt a missziót végrehajtani.
Ugye ezért annyira fontos a hold, vagy sokkal inkább ilyen térfoglalásként kell felfognunk? Közel van?
Hát, közel van, 1,3 másodperc, tehát egy nagyon fontos, mondjuk így azt, hogy technológiai demonstrációs helyszín a hold. Valójában, hogyha azt akarjuk meg kipróbálni, hogy egy valamilyen technológián működik egy másik égitest felszínén, akár a Marson, akár egy kisbolygóbányászat kapcsán, egy kisbolygón, akkor a legelső tesztpálya, az nem a nemzetközi űrállomás, mert ott súlytalanság van, hanem egy kisgravitáció égitest, az nem más, mint a hold. Ez az 1,3 fénymásodperces távolság azt is jelenti, hogy ha Józsi az űrhajós bajba kerül, mert beesik a kráterbe, azt nem tud kimászni, akkor földi távirányítással még mindig oda tudunk küldeni egy robotot, ami aztán képes kihozni, mert 1,3 fénymásodperc az effektíve azonnali reakciót hát lehetővé tesz egy valamilyen távirányításos tevékenység számára. Ha Marson kerül bajba Józsi az űrhajós, ott már sokkal nagyobb a baj, mert ott sok fényperc távolságban semmit nem tudunk távirányítani, mindennek autonóm önmagát irányításra képes üzemmódban működtető eszköznek kell működnie, de hát az még nincsen. De a hold lesz majd az a terület, az a terep, ahol ezeket mind ki lehet próbálni. Meg hát benne van az is, hogy igen, területfoglalás, a világűr, jog, sok-sok fogalmazók így homályos sarkot hagyott azzal kapcsolatban, hogy a holdon mit lehet, meg mit nem. A nagy általános űrjogi egyezmények az 1960-70-es évekből nem igazán alkalmazhatóak arra a helyzetre, ami ma kezd kialakulni a holdunkon. Úgyhogy ott bizony még az űrjogászoknak is sok feladatunk lesz.
Zárásként belátható távolságra van a Mars kolonizálása, meg a kisbolygóknak a bányászata nyilván amellett, vagy azután, hogy itt a földi problémákat kivipáltuk.
Hát én belátható távolságnak tekintem az ősrobbanást is, hiszen 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt, és belátom, hiszen a mikrohullám háttérsugárzás az ő fényét mutatja. Tehát maga a kérdés az ugye inkább úgy fogalmaznám, hogy vajon a mi életünkbe bekövetkezik-e ez, és azt gondolom, hogy ha a hallgató egy 5-6 éves kisgyerek, akkor neki a válasz valószínűleg igen. Ha egy 50 pluszos idősödő, középkor idősödő férfi ember, akkor az ő életében nem biztos, hogy ez már be fog következni. De ismétlem magamat, sok minden nehéz előrejósolni a jövőt különösen. Az biztos, hogy a döntéshozók fejében egy bizonyos kis százalék erőforrás allokáció ott van az emberes marsutazáshoz, ott van a kisbolygók bányászatához, csak még nincs meg hozzá a pontos, miért is csináljuk ezt, miért jó ez nekünk, illetve hogyan is csináljuk meg ezt pontosan? Ha erre a három fő kérdésre lesz válasz, akkor ezek meg fognak történni.
Kis László, a Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és köszönöm az érdekes válaszokat.
Köszönöm a meghívást.